Hölgyeim és uraim, az előbb... Na, kezdjünk akkor neki, jó, mert rengeteg anyag van. Az előbb kérdezték azt tőlem, hogy természetesen nem lehet leszigorlatozni a tankönyv nélkül. Tehát aki nem fogja a tankönyvet megtanulni, az igen nagy meglepetések fogják érni egyébként vizsgám. Jó? Tehát tessék a tételeket úgy megtanulni, hogy ahhoz tankönyvet is megnézik a vonatkozó részt, és megnézik természetesen az előadás jegyzetet is. Jó? Magától értetődő. Tételek, azok fent vannak az nem az RTR-ben, hanem a tanszéki honlapon van fent a tétel. Onnan le lehet tölteni mind az alkotmánytörténetet, mind pedig a jogtörténeti tételsort le lehet tölteni. Na nézzük akkor a polgári kori házassági jogot. Az egyházpolitikai törvények keretében kerül szabályozásra a házassági jog is a dualizmusban, csak úgy, mint az állami anyakönyvvezetés, hogy a gyermekek vallása is szintén az egyházpolitikai törvények körébe tartozik. Ezek közül most csak a házassági törvénnyel foglalkozunk, a HT-vel foglalkozunk kicsit bővebben. Ez a törvény 1894-ben születik, és a 31-es sorszámot kapja, tehát ez lesz a házassági törvény, a HT 94. évi 31. törvénycikk. Ez a törvény meghatározza, hogy melyek a házassági akadályok. Házassági akadályok. Házassági akadályok ugyanazok, mint korábban a házasság érvénytelenségének az esetei. A házassági törvény szerint, a HT szerint, a házasság most már egy polgári szerződés, és természetesen meghatározta az érvényesen megkötendő házasság feltételeit, hogy mikor lehet egy érvényes házasságot megkötni. Ennek első feltétele, hogy az illetékes hivatalában eljáró polgári tisztségviselő előtt, ugye az anyakönyvvezető előtt kell megkötni a házasságot. Most lesz, most vezetik be. Ezért mondtam, hogy az állami anyakönyvvezést is, mivel a polgári házasságot bevezetik, természetesen nem lehetett másképp cselekedni, mint hogy be kell vezetni az állami anyakönyvvezetést is természetesen. Tehát polgári tisztségviselő előtt kell megkötni, két tanú jelenlétében. A házasságra lépő felek együttes jelenlétét és személyes jelenlétét kívánta meg. Tehát nem lehetett azt csinálni, hogy az egyik Pesten van, a másik Szegeden, és barátnőjét, hogy valakit elküld helyette, hogy majd az nyilatkozik. Sáborítunk egy fehér lepedőt, hogy kész. Jó? És természetesen időhatározástól és feltételmentesen kellett megkötni a házasságot, tehát nem mondhatom azt, hogy csak akkor lépett veled házasságra, a legalább 5 millió forint vagyonnal jössz, és maximum 10 évig utána pedig mehet arra, amerre lát, és majd jön valami fiatalabb menyecske. Tehát ezek voltak az érvényesen megkötendő házasságnak a feltételei. A házasság megszűnhet a HT szerint a következőképpen. Megszűnhet az egyik fél halálával, megszűnhet holttánynyilvánítási eljárással, hogyha valamelyik felet holttánynyilvánították, és utána a másik fél pedig újabb házasságot köt, és természetesen, és ez a novum, megszűnhet bírói bontással. Na most, ha van bontás, akkor lennie kell azoknak okoknak is, méghozzá a bontó okokat két típusra, vagy két felé csoportosította a törvény, vannak feltételes és feltétlen bontó okok a törvény szerint. Feltétlen bontó okok a következők. Bántalmazás, házasságtörés, ütlen elhagyás, és ha az egyik házas felet legalább 5 évi szabadságvesztésre ítélték. Ebben az esetben, tehát feltétlen bontókokról beszélünk, ebben az esetben a bírónak nincs mérlegelési lehetősége. Feltételes bontóokok. Házassági kötelezettség súlyos szándékos megszegése. Ha az egyik házastárs a gyermeket bűncselekményre akarja rákényszeríteni, akár, csak ott be is kell bizonyítani, a kisgyerek ötlete volt, hanem a szülőjé. Erkölcstelen életvitel. Gondolkozom el rajta. És hogyha 5 évnél nem sürgősebb szabadságvesztésre ítélik az egyik felet, ebben az esetben a bíró belátására bízzák, ezért feltételes bontóokok. Bíró belátására bízza, a bíró mérlegelési jogköreit megvan, hogy felbontja a házasságot, vagy nem. Ismert az úgynevezett ágytalasztaltól való elválás intézménye. Ágytalasztaltól való elválasztás. Ez nem jelenti a házassági köteleik megszűnését, de felmenti a házasfeleket a házassági kötelezettségek teljesítése alól. És 2 év után kérheti bármelyik fél bontássá való változtatását. Tehát ez az ágytalasztaltól való elválasztás. Ha bontásra kerül sor, akkor a bíró nézni fogja, hogy melyik fél a vétkes. Ha a férje vétkes, akkor eltartást kell fizetnie a nő részére. Ha a férj nem tud fizetni, akkor a férjnek a szülei fognak fizetni eltartást. Természetesen, hogyha a nő a vétkes, akkor nem tartott igényt eltartásra. A vétkesség vizsgálatának nem csak ebből a szempontból van, az eltartás szempontjából van jelentősége, hanem a gyermek elhelyezés szempontjából is. A gyermeket a vétlen félnél fogják elhelyezni a törvény szerint. Ha mindkettő vétkes, akkor a nagyszülőknél. Ha nincsen nagyszülő, akkor 7 évig az anyánál, mind a fiúkat, mind a lányokat, 7. életévig. Ezt követően pedig a fiúk az apánál, lányok pedig az anyánál kerülnek elhelyezésre. Tehát 7. életévig kik a gyerekeket az anyánál, ha idősebb, akkor a fiúk az apánál, a lányok az anyánál. Népviselést is szabályozza egyébként a törvény. Méghozzá ugye a 4 oldattal veszi fel a feleség a férje nevét. Kis Gáborné. Tehát ez a régi módszer, nem most vagyunk, hogy ugye akár a férj felveti a nő nevét, meg mit tudom én, milyen variációk vannak még. Mert mindenki marad az eredeti állapotban, csak a gyerek fogja az apja nevét viselni, és a többi. Ha vétkes a nő, ha nem vétkes a nő, akkor továbbra is viselheti férje nevét, ha vétkes, akkor pedig nem. Akkor leánykori neve lesz, ha házasság bontását követően egészségére. Említettem az előbb, hogy a házasság megszűnésének egyik lehetősége a holttár nyilvánítási eljárás. Na, ez tipikusan egy polgári kori jogintézmény, ez a holttár nyilvánítási eljárás. Ugye, ezt, ha valaki eltűnik, vagy a halált, ugye az orvos állapítja meg, mármint ugye természetesen a halált, hogy az illető személy meghalt, Ha viszont eltűnik a személy, akkor lehet kérvényezni annak holttár nyilvánítását. Csak az a fél kérvényezheti, indíthatja meg az eljárást, akinek ahhoz jogi érdeke fűződik, hogy a másikat holttár nyilvánítsa. Tessék? Azt mondtam, hogy csak az indíthatja, aki jogi érdeke fűződik hozzá. Ez nem zárja ki. Nem fél, az a fél. Tehát például a rokonok, a túlélő házastárs nyilván öröklés, vagy újra házasságot akar kötni. Ha nem volt még az eltűnt személy 30 éves, akkor legalább 30 évnek el kellett tennie ahhoz, hogy megindítsák a holttár nyilvánítási eljárást. Ugye ez úgy nagyjából logikus is, tehát mondjuk, hogyha eltűnt 10 évesen, akkor azért még simán élhet 30 évet valahol a világban. Ha már betöltötte a 70-et, akkor elegendő volt 5 évet megvárni az eltűnéshez. És ha mondjuk az illető személy Jamaica partjainál hajótörés szenved, vagy lezuhan a gépe Alaszka partjainál, tehát hajótörés és repülőgép szerencsétlenség esetén, tehát a hajótöréstől vagy a repülőgép szerencsétlenségtől számított 3 évnek elég volt ahhoz, hogy elindítsák a holttár nyilvánítási eljárást. Ez egy nem peres eljárásnak számított egyébként, tehát a holttár nyilvánítási eljárás az mindig egy nem peres eljárás, és az eltűnt személy lakóhelye szerinti illetékes bíróságnál kellett megindítani az eljárást. Tehát az eltűnt lakóhelye volt az irányadó. Méghozzá a járásbíróságnál. Az első dolog, amit meg kell tenni, hogy egy évig kifüggesztenek egy hirdetményt. Ez az első lépés. Egy hirdetményt kell kifüggeszteni. Ugye ennek célja egyébként a halálidőpontjának megállapítása. A halál időpontja az időpont lesz, amikor az utolsó életjelet adta magáról. Tehát arra az időpontra fogják megállapítani a halál időpontját. Természetesen ez megdönthető vélelem, tehát utána előkerülhet ugye az illető személy. Ha házasságot köt, az illető szerintet holttár nyilvánítják, az életben maradt házastárs ugye házasságot köt, közben előbukkan a másik fél, akkor az új házassága lesz az érvényes. Ennyit a holttár nyilvánítási eljárásról, ezt is kérdezni fogjuk. Következő jogintézmény, amiről nagyon keveset hallottak eddig, mert más formái voltak a rendi időszakban. Korábban ugye azt mondtuk, hogy ha valakinek nem volt gyermeke, akkor valakit fiúsított, fiúvá fogadott, stb. Esetleg bizonyos feltételek mellett valaki testvérét fogadhatott. Na most, a polgári korban erre bevezetik az örökbefogadási intézményét. Örökbefogadni csak kiskorú személyt lehetett. És az örökbefogadás az csak az örökbefogadott és az örökbefogadó között teremt jogviszonyt. És az örökbefogadás ténye az nem szünteti meg a apa és a gyermek közötti vérségi kapcsolatot. Tehát, hogyha örökbefogad valakit és van gyermeke, az nem szünteti meg a gyermekek, természetes gyermekek közötti vérségi kapcsolatot. Örökbefogadó fogja ellátni az örökbefogadott gyermek törvényes képviseletét. Természetesen ez is ugye logikus. És ezzel kapcsolatos minden feltételt, vagyis hát olyan feltételt, ami ezzel együtt jár, tehát az örökbefogadással kapcsolatban, ezt írásba, szerződésbe kellett foglalni. Legalább az örökbefogadó és az örökbefogadott között 16 év korkülönbségnek kellett lenni. És ugye nem is köthetnek házasságot, ugye a házasság érvénytelenségét fogja eredményezni, tehát házassági akadály fontosabban. A szerződésben természetesen a népviselést is rögzíteni kell. Ugyanis nem ismerik ekkor még a titkos örökbefogadást. Népviselést. Az örökbefogadó csak az örökbefogadott, vagy bocsánat, az örökbefogadott csak az örökbefogadó után fog örökölni. Házastársak közösen is fogadhatnak örökbe gyermeket, akkor természetesen mindkettő után fog örökölni. A polgári kor dologi jogán belül nagyon fontos egy jogintézményről beszélnünk, mert ez önöknek egyébként külön tétel is, és ez nem volt korábban, méghozzá ez a telekkönyv. Na most, a telekkönyv az 1855-ben a telekkönyvi rendtartással kerül bevezetésre a magyar jogrendszerbe, és ez fennmarad a neoabszolutizmusból a dualizmusba, tehát ezt nem szüntetik meg a dualizmusban sem. A telekkönyv, ha definiálni akarjuk, akkor ez egy olyan közhitelű nyilvántartás, tehát egy olyan közhitelű nyilvántartás, amelyet megtekintheti bárki, amelyben bízva bárki tulajdonjogot szerezhet egy adott ingatlanon felett. A telekkönyv az három lapból áll, méghozzá a birtoklapból, ez az A lap, tulajdoni lapból, a B lap, és a teherlapból, a C lap. A birtoklapon az adott ingatlan leírása található. Helyrajzi száma. Milyen birtokról van szó, ingatlanról van szó. Kert, szöllő tartozik-e hozzá? Pince esetleg. A tulajdoni lapom. A tulajdoni lapon szerepel a tulajdonos neve, a jogcím, tehát hogy hogyan szereztem, ez lehet akár örökbefogadás, lehet akár adásvétel, stb. A teherlapom pedig természetesen az adott ingatlannal kapcsolatos terhek szerepelnek, például szolgalom, zálogjog. Ennek értékét pénzben is ki kell fejezni, méghozzá a telekkönyvi lapon mindig az adott időpontban érvényes pénznemben kell ezt rögzíteni. A telekkönyv kapcsán meg kell említeni az úgynevezett sortartás kifogását. Sortartás kifogása. Ez azt jelenti, hogyha egymást követően több hitelezőtől is veszek fel kölcsönt, meghatározott sorrendben, időbeli sorrendben egymás után, akkor, hogyha bármiféle probléma van és nem tudok teljesíteni, akkor az első helyen megjelölt személy kap elsőre kielégítést, és ezt követően a maradék pénz a következő, és a maradék pénz a következő. A harmadik helyen lévő, tegyük fel hároman vannak, a harmadik helyen lévő akkor vállalja azt a kockázatát, esetleg annak a kockázatát, hogy nem lesz pénz, mire már oda kerülne a sor. Ez jelenti a sortartás kifogása. A telekkönyvi bejegyzés az lehet pozitív és negatív tartalmú egyaránt. Pozitív és negatív tartalmú. Pozitív tartalmúról akkor beszélünk, amikor valakinek a tulajdonjogát bejegyezzük. Mondjuk, mert ugye adásvétel címén megszerezte. Vagy öröklés címén megszerezte. A negatív tartalmú bejegyzés az pedig akkor történik, amikor törlök valamit a telekkönyvből, törlés. Például valakinek a tulajdonjogát törlöm, mert ugye eladta másnak az adott ingatlant. A telekkönyvek vezetését azt a járásbíróságokon fogják végezni, szintén, csak úgy, mint az előbb említett holtányirványítási nem peres eljárás, és a járásbíróságon kellett megindítani. Tehát a járásbíróságokon végzik, erre külön bírókat, úgynevezett telekbírákat fognak kinevezni. Nekik egyébként vizsgát is kellett tenniük. Elég szigorú feltételek mellett természetesen. A telekkönyvhöz tartozott még az úgynevezett telekkönyvi térkép. Telekkönyvi térkép. Megjelennek a telekkönyvi mérnökök, akik pontosan fel fogják mérni, hogy egy adott ingatlan területe mettől meddig tart, és erről egy színes rajzot fognak készíteni, és ezt csatolják az adott telekkönyvi lapokhoz természetesen. Na, innentől kezdve most már pontosan tudjuk, hogy kinek mettől meddig tart a telke, és nem pedig abból, hogy ott egy határfa, vagy egy határkő, vagy egy határoszlop, tudják, amit a múlt órán megbeszéltünk. Ahhoz, hogy valakinek a tulajdonjogát bejegyezzem, és mondjuk öröklés a jogcím, vagy adásvétel a jogcím, akkor a bejegyzéshez csatolni kell, tehát a kérvényhez csatolni kell egyébként a szerződést is. Tehát az arra vonatkozó okiratot, tehát az adásvételi szerződést tegyük fel például. Végrendeletet. És ha adásvételről van szó, akkor az adásvételi szerződésben fel kellett azt tüntetni, hogy a tulajdonos hozzájárul, tehát az eladó hozzájárul ahhoz, hogy a vevő tulajdonjogát a telekkönyvbe bejegyezzék. Ez most is így van egyébként. Ha ez nincs benne, akkor vissza az egész. Majd megtanulják, amikor sorba állnak a földhivatalban. Előjegyzés is ismert volt egyébként. Az előjegyzés az azt jelenti, hogyha például megállapodtak, két fél megállapodott abban, hogy XY-tól megveszi ezt az adott ingatlant, meghatározott áron, akkor ő ennek alapján, megállapodás alapján kérheti, hogy tulajdonjogát jegyezzék be, tehát előjegyzést kérhetett. Ugye ez a széljegyzetbe, tehát a jegyzet rovatban meg fog jelenni, és ez azért fontos, mert hagyatéki eljárás esetében is egyébként így van. Ugye azt mondtam, hogy nincsen nyugvó hagyaték, tehát az örökhagyó pillanatában tudjuk, hogy ki az örökös. Tudjuk, hogy ki lesz a tulajdonos. Ez azért fontos, hogy például egy adásvételnél, az előző példánál maradjunk, hogy bejegyezzék, mert akkor tudom, hogy azt az ingatlannál ott lesz egy új tulajdonos. Tehát ha egy harmadik személy megnézi, akkor látja, hogy kinek lesz ott tulajdonjoga. És egyébként így akkor a vevő már egy harmadik személy, vagy az eladó nem tudja egy harmadik személynek eladni közben, és esetleg akivel megállapodott, azt mondjuk kihagyni ebből a jó kis buliból. Na, ja igen, a teherlapnál még annyit egyébként, hogy a terheket nem csak, ha mondjuk van egy szolgalom, ott van egy szolgáló telek, meg egy uralkodó telek, akkor nem csak a szolgáló teleknél fog megjelenni, hanem megjelenik egyébként a másik félnél is. Tehát az egyiknél ugye, mint teher fog megjelenni. És a másiknál is fel kell tüntetni egyébként. Na, ennyit. Remélem ezt meg tudták érni, vagy le tudták írni, mert ugyanis ez nem lesz benne a tankönyvükben. És ez külön. Tehát, hogyha például van egy telki teherjog, akkor az mindkét fél esetében meg kell jelenni. Ugye van egy tulajdonos, van pedig annak egy mindenkori használója telki teherjog esetében. Tehát, ugye aki megfelelő szolgáltatásokkal tartozni köteles előre meghatározott időként, akkor mindkét fél esetében fel kell tüntetni, és nyilván az egyik fél esetében ez teherlapon fog megjelenni egyébként, mert teherként jelenik meg. Ugyanígy egy adásvétel esetében. A vevőnél megjelenik, mint új tulajdonos, bejegyzik, adásvétel alapján tulajdonjogát, a másiknál pedig majd törlés lesz. Tehát nem egy helyen, hanem legalább mondjuk két helyen. Ja, és igen, ha több tulajdonos van, akkor a tulajdoni hányadokat is fel kell tüntetni egyébként. Nézzük a korlátolt dologi jogokat a polgári korban. Idegen dologi jogok. Ide tartozik a szolgalom. Szolgalom. Örökbérlet. Örökbérleti jog. Zálogjog. És a telki teherjog. Nézzük elsőként az idegen dologi jogokon belül a szolgalmat. A szolgalom az nem más, mint egy más tulajdonában lévő dolgom van valamilyen jogosultságom. Itt mindig van egy szolgálótelek, ugye, ami mindig valamely magatartást űrni köteles egyébként. Ennek két típusa van a szolgalomnak. Van telki szolgalom, és van személyes szolgalom. Az idegen dologi jogok mindegyike, amit itt az előbb felsoroltam, és az alkivételektől, példáktól együtt, minden nap kérdés lesz szigorlatom. 1000%. Tehát telki és személyes szolgalom. A telki szolgalom esetében egy uralkodó és egy szolgálótelek áll egymással szemben. Tehát egy uralkodó és egy szolgálótelek áll egymással szemben. Két típusa van a telki szolgalomnak egyébként, mezei és városi telki szolgalom. A városi telki szolgalomra példa, hogy úgy van megépítve a társasház, mondjuk, hogy valaki csak egy másik telként tud bejárni, akkor átjárást kell biztosítanom a telkem ahhoz, hogy ő haza tudjon jutni. Világos? Ez a városi szolgalom. A mezei szolgalom az pedig tipikus példája az, amikor mondjuk az itatóhoz a saját földemen keresztül oda kell engednem az állatokat. Tehát mindig van egy szolgáló és egy uralkodó telek, ez a lényege a szolgalomnál. Ugye mindig valamit tűrni köteles a szolgáló telek tulajdonosa, az uralkodó telek tulajdonosától. Ez a lényege a telki szolgalomnak. És ez meg van jelölve a teherlapon az említettek alapján. Hogy ott az egy útszolgalom van mondjuk bejegyezve. Átjárás van biztosítva az illető személynek. Na megvan? Telki szolgalom? Jó? Oké? Nem lesz benne a tankönyvben, tehát ehhez aztán meg semmi anyaguk nincs a tankönyvben. Személyes szolgalom. Ez mindig személyhez kötődik, és maximum élete végéig az adott személynek. Ilyen az kettő típusa van ezen belül is, a személyes szolgalom belül is. A haszonélvezeti jog és a használat. Nézzük a haszonélvezeti jogot. Ide tartozik a birtoklás. Gyümölcsösszetés, tehát a hasznok szedése. használat természetesen. Ugye láttak erre példát, özvegyi jognál beszéltünk a haszonélvezeti jogról, ugye? Aki haszonélvezeti joggal rendelkezik, az adott dolgon nem okozhat kárt. Tehát a károkért természetesen felelős lehető. Ugye emlékeznek, az özvegyi jognál mondtuk is, kivéve a viszmajorért. Szükséges beruházást eszközölhet természetesen, ugyanúgy az özvegy is. Ha valamiből ebből vita van, akkor természetesen bíróság. És ez a jog csak az adott személy életében érvényes, tehát az adott személy élete végéig áll fenn. Nincs öröklés. Ugye emlékeznek, az öröklési jognál pont ezt mondtam. Egy tipikus olyan jog, amit nem lehet átörökíteni. Használat. A használat az általában lakáshasználatként jelentkezik. Tehát a tipikus példája az a lakáshasználati jog. Például eladom a házamat, mert már öreg vagyok, de életem végéig lakáshasználati jogot kötök ki, hogy benne maradok. Ennyire egyszerű. És mikor meghal, akkor nyilván ezt a jogot, ez a jog megszűnik. Örökbérleti jog. Ugye ez volt a szolgalom, telki szolgalom, személyes szolgalom, telki szolgalomból belül mezei és városi, személyes szolgalom belül meg haszonélvezet és használatjoga. Örökbérleti jog. 1848 előtt nincs örökbérleti jog. Na most, nem emlékszem, hogy mennyire részletesen beszéltünk múlt órán az osztott tulajdon elméletéről. Szerintem csak annyiban, hogy felsoroltam, hogy mi az a háromas kötöttség, ami terheli a rendi korszakban egy adott földet mondjuk, vagy ingatlan. Ugye ott azt mondtam, hogy egyrészt van a nemzetségi viszony, ami a nemzetség vér és jogközösségéből ered, és ez ugye emiatt van a régi öröklési rend, hogy a nemzetség a tulajdonos, tehát a nemzetség minden tagja részesül. Ha a nemzetség egy tagja kap egy birtokot, az nem az övé lesz, hanem a nemzetség a tulajdonosa, csak a tag, az adott nemzetségen belüli személy azt fogja használni. Ezért van, hogy mindenki részesedik belőle, ezért van az, hogy az adományrendszer ugye szépen kialakul mellette. Ha kap egy adomány birtokot a nemzetség egy tagja, akkor az a nemzetségé lesz, nem csak az örökli, hanem a nemzetség egészen örökli, szétaprózódik. Emellett Kálmán folyamatosan megpróbálja, hogy elfogynak a birtokok, egyszerűen nem lesz, mert nem háromlik vissza az uralkodóra, mert mindig lesz az, aki csak örökli valamilyen módon. Na most, erre kialakul majd az ősiség intézménye, 1222-ben előtte bevezetik ugye a szabad végrendelkezést, ezt természetesen nem akarják, lesz majd az ősiség, és így egymás mellett kezd kialakulni ugye a nemzetségi kötöttség, az adományrendszer, ugye a nemzetségi vagy ősiségi, és a királyi adományrendszer. A király megpróbálja visszaszerezni valamilyen úton, módon ugye a birtokait. És e kettős kötöttség mellett van még ugye az urgáriális viszony, a földesúri jobbágy viszony. Ugye ez, amik tankönyvükben úgy fognak megtalálni, hogy a paraszti birtok kialakulása, amikor ugye van a földesúr területe, lesz a jobbágyoknak is földje, a földesúr nem tud magának több területet szerezni. Mit csinál? A körül területe mellett lévő, ingatlan mellett lévő jobbágyokét veszi el. Erre mit csinálhat a jobbágy? Megelőzze ezt a dolgot, felajánlja a földesúrnak, a földesúr elfogadja, visszaadja neki, földesúr tulajdonjoga lesz ebben a pillanatban, visszaadja a jobbágynak megművelésre, használatra, ennek fejében a jobbágy szolgáltatásokkal fog tartozni. Ezt a földesúri viszonyt szüntetik meg, meg az előzőeket is, ugye 48-ban. És ennek végrehajtása marad majd a neoabszolutizmus időszakára. Ugye a jobbágy felszabadítással. A jobbágy felszabadításnál ugye azt mondjuk, hogy személyileg is és dologilag is szabaddá kell tenni Tehát létre kell hozni a paraszti tulajdon. Ez ugye ott vannak a törvények, emlékeznek, amit a jogegyenlőség elve mellett is megbeszéltünk, mert megbeszéltünk a jobbágy felszabadítás alapján is az első fél év során. Na most, semmi gond nincsen a földesúrnak a majorságon kívüli területeivel. Mert az átmegy szabad paraszti tulajdonba, a kilencedről az egyház minden anyagi megtérítés nélkül mond le, a másik esetében pedig az állami közbecsület védpajzsa alá helyezteti a kártérítést, a földesúri kártalanítást, bocsánat. Rendben. Hogy mennyire megy a dolog, az más kérdés, de legalább papíron ki van találva rá a módszer. A probléma, és itt jövünk vissza az örökbe életi joghoz, akkor van, amikor a majorsági földet nézzük. Ugyanis a majorsági földön nem vonatkozik a jobbágy felszabadítás. Márpedig a földesúr majorsági földjét is zsellérek fogják művelni. Abban a pillanatban, amikor a jobbágyokat felszabadítják, tőlük nem fogják követelni tovább a 9-et, a 10-et, a földesúri egyéb termény különböző szolgáltatásokat. A földesúr kitől fogja ezt követelni 48-ban és utána? A majorsági földön élőktől. Na most erre ki kell valamit találni, hogy mi legyen, és erre találják ki a örökbérleti vagy haszonbérleti jogot és a telki teherjogot egyébként, Deák Ferencék, hogy egy összegben váltsa meg, egy összeget fizet annak érdekében az ott lévő személy, hogy használja a földet. Vagy a telki teherjognál évenként rendszeresen visszatérő szolgáltatással tartozik. Tehát ezért találják ki az örökbérleti jogot. Örökbérleti díjat fog fizetni a jobbágy ennek fejében. Ugye, mert ott van a háza. Nagyon egyszerű. Ez megállapodás kérdése. Szerintem nem, szerintem évente meg van határozva. Telki teherjognál eleve feltétel, hogy évente meg legyen határozva. Évente szerintem. De még mindig jobb, mint hogyha gondoljam bele abba, hogy egyik pillanatban egy disznót, a másik pillanatban az udat, kilencedet, tizedet, meg jobbágyszolgáltatásokat követelne vele szemben, de mindig jobb annak fejében, hogy ő ott lakik az ő birtokán, hogy egy összegbe fizet neki valami kis pénzösszeget. A következő a telki teherjog. Telki teherjog. A telki teherjog, ha definiálni akarjuk, akkor a következőképpen lehet. A telek mindenkori tulajdonosával szemben, vagy a telek mindenkori tulajdonosának számára, előre rendszeresen meghatározott szolgáltatást tartozik fizetni a telek mindenkori használója. Tehát van egy tulajdonos, van egy használó személy, és a kettő között létrejön egy megállapodás, méghozzá úgy, hogy előre meghatározzák általában minden évben kell ezt a telki teherjoggal kapcsolatos díjat megfizetni, előre meg van határozva, tehát, hogy milyen szolgáltatásokkal tartozik a telek használja a telek tulajdonosával szemben. Általában ezt évente pénzben fogja fizetni. Ez is megint a majorsági telken lévő ház után fizeti egyébként. És még ide tartozik az állók is idegen dologbeli jogokhoz. Na most, az állóknál, ugye emlékeznek rá, birtokzálogról beszéltünk a rendi magánjogunkban, mert egyrészt nincsen kamat, tehát a hitelezőnek annak fejében, hogy ő kölcsön ad nekem, biztosítania kellett, hogy a meghatározott időig, ameddig nem teljesít a adós, addig használhatja az adott birtokot. 1855 után nincsen birtokzálog, jelzálog van. Be kell jegyezni a telekkönyvbe, és kész. Ingók esetében pedig kézi zálog. Oké. pontosan a telekkönyvbe bejegyzik a zálogjogot, kézi zálog és jelzálog, bejegyzik és bejegyzik annak értékét is. Sokszor még egyébként a kamat mértékét is fel fogják tüntetni. Ugye azt mondtam, hogy a rendi korszakban nincs kamat, a társadalmi változások, gazdasági változások következtében egyébként már a reformkorszakban lesz, tehát közvetlenül 48-at megelőzően lesz, akkor nagyjából 6% a kamat. Az OPTK időszakában, ugye, amit a neoabszolutizmusban vezetnek be 52-ben az osztálypolgári törvénykönyvet, akkor 4% lesz a kamat, és a 20. században pedig 6%. Bocsánat, 7%, tehát 6, 4, 7 a kamat. Na, hölgyeim és uraim, akkor itt most befejezzük, jó? A következő órán inkvizitórius, akkuzatórius per, polgári perrendtartás, büntető perrendtartás, és egy dologra még megígérem, hogy visszatérünk, amiről egyáltalán megint nincs a tankönyvükben semmi, az pedig az adásvételi szerződés. Van egy ilyen tételük. Adásvételi szerződés, ja igen, és még a polgári kori öröklési jog. Mondjuk az benne van a tankönyvükben, de egy 10 percben majd engedjék meg, hogy visszatérjek rá, jó? Valahol maradtak el, mert látom, hogy az óra utolsó negyed órájában csak figyeltek, és ez sincs benne a tankönyvben. Ne mondjak el még egyszer valamit? Biztos tudni fogják? Ezek ilyen eszékérdések lesznek. Nincs. Tehát, hölgyeim és uraim, na hát, ha felveszem ezt a valamit, akkor ez nem működik. Ülök. Na, tehát megvan-e az, amiről most beszéltünk, ez az idegen dologbeli jogok rendszere? Ez, tehát a voltányilvánítás, az örökbefogadás, most már szelektíven kell kezelnem az anyagot, mert most már azt kell mondani, hogy voltányi korban, ami nem lesz benne a tankönyvben, és amit tudom, hogy vissza fogunk kérdezni önöktől. Idegen dologbeli jogok rendszere a telekkönyv. Ezt tudti, hogy nem lesz így benne a tankönyvben. Maradtak el valahol? Nézzék meg a jegyzetet, hogy értik-e. Örökbérleti jog. Még egyszer egy gyors 10 percben? Jó. Oké. Tehát ugye a rendi időszakban ugye azt mondom, hogy van ez a háromas kötöttség, ami miatt azt mondjuk, hogy osztott tulajdon elmélete létezik. Ugye a nemzetségi, ősségi viszony, a királyi adományrendszer és a földesúri jobbágy viszony. Na most, akkor a nemzetségi és az adományrendszerrel nem foglalkozunk, mert akkor az érték. Érték? Jó. A földesúr, ugye az örökbérleti jognál, meg a telki teherjognál, ugye azt mondjuk, hogy 48-ig tiszta az állapot. Földesúr, jobbágyviszony, szolgáltatások, kész. Ugyanakkor azt azért jegyezzük meg, hogy korlátozottan, és ezt az előbb elfelejtettem mondani, korlátozottan a jobbágy is rendelkezhet a saját kis területével. Néha még el is adhatta egyébként. Sőt, ugye majd utána látjuk, hogy egy idő után, hogyha teljesíti a földesúrnak a szolgáltatásokat, el is költözhet. A földesúr ugye 48-ban, kötelező örökváltságban. A kötelező örökváltság nem terjed ki a majorsági területekre. A többi területen ott a jobbágyot felszabadítják, a földesúri kártalanítást a nemzeti közbecsület végpajzsa alá helyezik, tehát erre a kincstárat fogják lekötni. Nem fog működni a dolog, mert emlékeznek rá, hogy ilyen foroszutas rendszert választanak, felállítják a hitelbankot, ugye ez áll a hitelbankot, hogy majd az előlegezi meg, mert a kincstárban nincs annyi pénz, az előlegezi meg, hát ez sem nagyon működik. De ez a része ebből a szempontból lényegtelen, jobbágy szabad személyileg is, és dologilag is szabaddá lesz. A kérdés az, hogy mi van azokkal a zsellérekkel, akik a földesúrnak a majorsági földjén vannak. Mert arra nem terjed ki. az megmarad a földesúr tulajdonában. Tehát személyre szabad lesz, de nincsen mivel gazdálkodnia. Megoldást kell rá keresni. A megoldás jelkész szerint az lesz, mert a földesúr követeli tőlük a különböző szolgáltatásokat. A többitől már nem tudja természetesen. A megoldás jelkész szerint vagy az örökbérleti jog, vagy a telki teherjog lenne. És ekkor kerül ez a kettő bevezetésre a magyar jogba. És akkor az örökbérleti jog, amikor meghatározott összeget fizet a ház helyért. A telki teherjog pedig, amikor a telek mindenkori tulajdonosával szemben, a telek mindenkori használója, tehát ott megint ott van az a ház, meg aki azt használja, tehát a bolcsellért, az fizet évek előre meghatározott szolgáltatást, általában pénz. De én már olvastam olyan jogesetet is, ahol pénz is volt és termény is. Mit tudom én, egy béka búza, meg egy béka árpa évente. És akkor ezt találták ki, hogy ne kelljen mindenféle szolgáltatást követelni, hanem legalább egy összegben válthassa meg ezt a földesúr felé ezt a szolgáltatást. Ezért lett az örökbérleti jog, vagy a telki teherjog. A kettő különböző, de ezt a két változatát találták ki valamit annól 48-ban. Na, rendben? Minden megvan? A HTSC lesz. Az biztos. Feltételes, feltétlen bontó okok külön egy-egy kis kérdésként fognak szerepelni. Ágytól asztaltól való elválasztás szintén. Örökbefogadás szintén. Holtánynyilvánítási eljárás szintén. Idegen dologbeli jogok, így önmagában eszé is, és mindegyike, minden nap lesz egy idegen dologbeli jog felrakva kérdésként. Rendben? És akkor még következő alkalommal mondom köteles részt, tehát a törvényes öröklésről még beszélnünk kell a polgári korban, meg még mit mondtam, adásvételi szerződés, és utána akkor peres eljárás. Jó? A kereskedelmi jog az nem lesz, de ugye csak az lesz a téma, tehát az lesz a szigorlaton, ami a tételekben is benne van. Ami nincs benne a tételben, az az anyagrész a tankönyvből nem kell értelemszerűen. Tehát nem kell a kereskedelmi jog, és nem kell természetesen a Horthy korszak utáni rész, 45 utáni rész. Jó? Jó, akkor köszönöm szépen, és akkor utolsó konzultáció meg este az alkotmányosokkal találkozunk.